Jó reggelt kívánok, és jó étvágyat is kívánok mindenkinek. Úgy tűnik, hogy nagyon finom a palacsinta. Hát legalább a tanulás is olyan finom legyen. Ugye a sok bevezetés után ma minden szempontból vizsgáltunk az imát és a liturgia elejét és tartalmát, az imakönyvet, a különböző ritusokat. Nézzünk meg egy kicsit a maga az imakönyvet, és kezdünk a legelején. A legelején, ugye a Sámuel imája, veszünk alapul a Sámuel imáját, és itt a 8. oldalon. A 8. oldalon az első ima az ébredéskor. Ugye ébredéskor, még mielőtt az ember bármit tett, akkor már is mond egy rövid szöveget. Nézzük meg, mi a tartalma. Olvasom.
Kérem. Nem neked örökkél, Urat, hogy irgalmadban visszaadtad belém lelkemet, nagyon megbízható vagy.
Ugye, ahogy az ember felébred, ugye ezt mindenki tapasztalja az, hogy este, amikor lefekszik, fáradt, egy nehéz napja volt, szellemileg, fizikailag fáradt, de amikor felébred, akkor friss, és teljesen kipihenve kell fel, és ezt rögtön az első perctől kezdve, első percben ezt mi megköszönünk. Úgy is van leírva, a bölcsénk azt mondanak, hogy az ember, mikor lefekszik, akkor olyan, mintha átadna a lelkét az örökkévalónak, és ekkor minden este az ember elszámol cselekedetével. És másnap reggel kezdődik egy új nap. Mindenképpen ez egy... Az ember átadja a lelkét, hogy mondunk a lefekvés előtti imában, odafigyelünk, van egy kulcs mondat van ott. A 163. oldalon, a második bekezdésben van egy ilyen mondat, Jadcha afkid ruchi. Én is rád bízom lelkemet. Rád bízni, afkid, ez olyan, ugyanaz a szó, mint ha valaki őrzésre ad egy tárgyat. Azt jelenti, hogy az ember átadja az Istennek este, és majd reggel visszakapja. Azt mondja, általában, ha az ember, mondja a Midrás, az ember zálogat, egy tárgyat ad le a kölcsönadónak, akkor egy új tárgyat ad le, és mit kap vissza? Egy használt tárgyat. Az örökkévaló teljesen másképpen működik. Este leadunk nála a lelkünket, egy használt lelkünket, egy fáradt lélek, és mit kapunk vissza? Egy friss lélek. Teljesen más irányba megy, az ember nem képes így dolgozni, az Isten pedig így dolgozik. Így dolgozik. A Talmud úgy is képzeli el, hogy bizonyos szempontból az ember lefekszik, az alvás, az azt mondja a Talmud, egy hatvanad a halálból. Ugye, amikor az ember alszik, akkor nem nagyon uralkodik a gondolatai fölött, nem teljesen egész az élet benne, mint a kisebb mértékű lenne. Amikor az ember felkel, ez olyan, mint a hiatamitén a halottak életre kelnek. Azt jelenti, hogy kis mértékben minden este, amikor lefekszünk, és minden reggel, amikor felkelünk, akkor van ez a folyamat, mintha az ember mintha meghalna bizonyos értelemben, és aztán felkelne. Nagyon megbízható vagy, amit a magyar fordítás szól, ez azt jelenti, ezt úgy is kell érteni, hogy erősít bennünk a hitet. Ugyan a 13 alaptétel amit Maimonides felsorol, szintén ebben az imakönyvben található a reggeli ima után 103. oldal. Az utolsó az, a teljes hittel hiszek abban, hogy eljön a halottak feltámadása. Bizonyos értelemben ez már minden reggel történik, és ezzel megerősít az Isten a hitünket benne. Érdekes dolog az, mindjárt fogunk látni, hogy felkelés után meg kell öblíteni a kezünket, mert tisztátalannak számít. De ez a majd áni, ez egy olyan dolog, amit még a kézleöntés előtt szabad elmondani, kell elmondani. Ezt azt írja a Shulchan Aruch, miért? Mert ebben a mondatban nem említünk meg, ebben a majde ániban, itt a 8. oldal, nem említünk meg az Isten nevét. Te, előtted, és ezért, ha nincs benne az Isten neve, akkor szabad elmondani az Isten, ezt a köszönő szöveget rögtön. A haszidizmus ezt úgy magyarázza, hogy akár mennyire tisztátalan az ember, de a hit, az ott köszönni az Istent, az minden körülmények között megvan engedve neki, megmarad neki pontosabban. Aztán nincs az a helyzet, amikor azt mondja, most az ember nem képes, nincs joga, elveszítette a lehetőséget, hogy a lényegre, az Istenbe való hitte. De azt mondjuk, még mielőtt leöntette a kezem, mielőtt bármi történt, akkor már is joga van ehhez, hogy leönteni, köszönni az Istennek. Az előírás tényleg úgy szól, az a szó szoros értelemben. Mikor az ember felkel, akkor nem az első dolog, mit tudom én, nézi meg, hogy hátra jött valami SMS, a telefonja, a DS, mert az első dolog, mielőtt bármit tesz, majd állni. Felébredtem, ezt meg kell köszönni. Nem majd fogunk megköszönni, ugye a legnagyobb öröm, a dolog lényeg, hogy az ember felébred. Ugye sajnos van az az ember, aki lefekszik, és az Isten magánál tartja a letétet. Azt mondja, a legnagyobb öröm, ezt rögtön ki kell fejezni, két rövid mondatban, tehát már rögtön el kell mondani, és azután jön a kéz leöntése. Nézzünk meg a következő dolog. Most a kéz leöntésének az áldása, az nem rögtön történik az ágynál. Az ember mondja majd ánit, aztán leönti a kezét, aztán fel kell, felöltöz, és aztán majd még WC is, és aztán majd megint leönti a kezét, ugye mindig az ember megy mellékeiségben, akkor le kell önteni a kezet, és aztán elmondanak a következő áldás. Ez itt teljesen el van választva itt a Sámuel imájában, van ébredéskor, és aztán van reggeli áldás. És oda van írva, felkelés és felöltözés után. Aztán mondok el az állás. Igen. A majde áni, ez az a mondat, az első mondata között, amit a zsidó gyerek megtanul otthon. Az első mondata között van az esti Shema, a Shema Yisrael, a lefekvés előtti Shema, hallja az Izrael, azzal lefekteti a szülő a kisgyereket, és a majd ánival kell fel. Van az a híres történet a halakoszt után, a második világháború után, amikor a híres amerikai rabbi Eliezer Silver jött ide Európában, Kelet-Európában keresni ilyen árva zsidó gyerekeket, ilyen kalostorokban, különböző ilyen intézményekkel. Egyik helyen megérkezett, örömmel fogadtak őt, szívesen Elvetettek vele, azt mondta, azért jött ez ide zsidó gyerekeket összeszedni. Itt nincsenek zsidó gyerekek. És hát nem teljesen elzárkoztak. Itt hát szeretném megnézni a listát. Nálunk a listán nem szerepel olyan, ki a zsidó, ki nem a zsidó. Azt mondja, jó, akkor szeretne, hogy adjanak neki a lehetőséget a gyerekekhez bemenni, és ő majd meg fogja mondani, melyik a zsidó. Azt mondja, jó, egy perce van összesen erre. Nem lehet zaklatni a gyerekeket, egy perce van összesen. És akkor erre azt mondta, jó, akkor azt kéri, hogy amikor lefekszenek, és lekapcsolnak a villanyt, abban a másodpercben szeretne bemenni a szobában, akár kevésebb is, mint egy perc, és aztán meg fogja mondani, ki a zsidó. Jó, meg is tört, meg mondtam, ó, az semmi, tessék. Erre bement, lefektettek a gyereket, lekapcsoltak a villanyt, erre azt mondja, Smá, Izrael, Hashem, Elegeina, Hashem, és lekapcsolja a villanyt, azt mondja, és látta, ez a gyerek, aki sír, az ezek a zsidó gyerekek. Miért? Eszükbe jutott a mamájuk, és sajnos már mit tudom, 1-2-3 éve nincs, ezzel eszükbe jutott. Ez ugyanezt lehetett volna csinálni reggel, felkeléskor, a majd álmével, akkor szintén ezzel jutottak volna eszükben a zsidó mama. Szóval nézzünk meg ezután a reggeli áldásokban az első, a kéz leöntésre. Taruha Tashem, áldott vagy te, a Sem Elokeinu örök Istenünk, vagy az örökre való Istenünk, Melech Haolam világúra, a Serkidi Sánub Mitzvotav, Becivánu, ki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta nekünk, Alne Tilat Yedaim, a kezet mosunk, vagy pontosabb lett volna a fordítás, hogy a kezünket leöntünk. Leöntjük. Ez a pontosabb fordítás. Mielőtt maga a konkrét áldásról beszélünk most, először nézzünk meg, mi a egy pár általános elv, amit tudni kell. Először az, hogy van kétfajta áldás. Van az az áldás, ami élvezetre mondandó, birkot hanehenin, élvezetre meg kell mondani az áldás. Ez olyan, mintha valakit vendégül látnak, és kap egy jó vacsorátat, akkor ílik, de amikor befejezi, azt mondja, nagyon szépen köszön, nagyon ízlet, Isten áldja meg magát, és családját, köszönöm szépen. Ez egy minimum. Ez úgy hasonló van az, hogy amikor mi, Isten vendégül lát minket, és valamit nyújt nekünk, akár egy vacsorát, akár bármi mást, azt meg kell köszönni. Ez egy fajta áldás. A másik fajta áldás az, amit mitzvákra mondunk. Ez birkata mitzvot. Mielőtt felveszünk a cicitet, mielőtt felveszünk a talitot, mielőtt felveszünk a tfilint, mielőtt gyertyát gyűjtünk, mielőtt Pészakkor macet eszünk a pászkat, mindig mondunk áldást, és megköszönünk az Istennek, hogy ezzel az áldás, ezzel a mitzvával megajándékozta a zsidó népet, minket. Most ez az áldás, ami itt van, az szintén az olyan áldás, ami egy mitzvára való, egy elírásra való, hogy az az elírás, hogy le kell önteni a kezünket, és erre van az áldás. Nézzünk meg az áldás szövege, mert az áldás szövegenek az eleje az összes áldásban ugyanaz. Az első rész az Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, áldott vagy te, örökké való Istenünk, világúra. Ez minden áldásban benne van. Akár élvezetre mondandó áldás, akár mitzvára mondandó áldás. Mit jelent, amikor azt mondjuk az Istennek, Baruch Ata, áldott vagy, az pontosan ugyanolyan, mint amikor azt mondjuk az Istennek, te vagy a erős, okos, minden ilyesmi. Természetesen ez nem az Istennek a leírása, inkább amikor az Isten, amikor ez a Midrás is úgy mondja, hogy mindig minden nevet, amit adunk az Istennek, az a cselekedetei alapján. Azt mondja, amikor az Isten áldást ad, akkor ő áldott. Amikor az Isten eszet ad nekünk, akkor ő okos. Amikor az Isten bírálkodik, akkor ő bíró. Amikor az Isten jó szívű, amikor segít nekünk, akkor jó szívű. Természetesen mi nem egy leírás van itt, hogy van benne egy ilyen és olyan tulajdonság. Az Isten sokkal magasabb, mint bármilyen tulajdonság, amit mi tudunk leírni. De az Isten cselekszik különböző tulajdonságain keresztül. És ez jelenti, amikor azt mondja az Istennek, Baruch, te áldott vagy, azért te vagy az áldásnak a forrása. Aztán, ha ez élvezetre mondandó áldás lenne, akkor azt mondtunk volna most, hogy áldott örök az Istenünk, aki ezt tett nekünk, azt tette nekünk, ezt biztosította nekünk, stb. Stb. Amikor áldásról van szó, akkor folytatódik az áldás, amikor mitzváról van szó, akkor folytatódik a szöveg, és szintén az összes mitzváv ugyanaz, a serkidesánu, ki megszentelt minket parancsolataival. Ugye, mikor azt mondjuk, hogy szent, azt jelenti az, hogy nem a fizikai. Magasabb, mint a fizikai. Azáltal az Isten áldásokat, nem áldásokat, parancsolatokat, mitzvákat adott nekünk, ezáltal felemelt minket, hogy ne maradjunk a fizikai, anyagi szinten, hanem az életünkbe szentséget hozott be az a kapcsolat, hogy mi is az Isten között van kapcsolatunk. Most nagyon érdekes, itt a figyelünk egy kicsit a szöveget. Áldott vagy te, örök Istenünk, ugye? Úgy szólunk az Istenek, hogy te, aztán a folytatásában ki megszentelt minket parancsolataival. Akkor már harmad szemében beszélünk. Valójában mind a kettő is, mind a kettő igaz, amikor az Istenről beszélünk. Az egyik oldalról az Isten jelen van, teremtésben, vagy akármi történik az életünkben, az mind az Isten cselekedetei, de ő a cselekedetei mögött, a teremtés mögött marad rétve. Ez nem maga a jó Isten ismerünk, mi ismerünk az, amit ő cselekszik. Ahol jelen van valamilyen cselekedete. Ezért azt mondjuk te, de ugyanakkor azt mondjuk, mi megértük az, hogy az Isten rétve marad. Sokkal, sokkal nagyobb és távolabb, mint amit mi képesek lennénk leírni és megérteni. És ez mind a két kifejezés marad. A haszidizmus egy nagyon érdekesen magyarázza az első pár szót. Áldott vagy te, örökkévaló Istenünk, világúra. Azt mondja, maga az a szint, az Istennek a szintje, az még neve nincs. Van egy olyan kifejezés a Midrásban, hogy, nem lehetem a Midrás, a Kabbala azt mondja, hogy név, az csak akkor kell, ha van még valaki. Ha valakinek szólítani kell engem, akkor szükség van nevemre. Ha én egyedül vagyok a sivatagban, nincs szükség névre, mert senki nem fog szólítani. Aztán maga az a szint, hogy már Istennek neve van, de azt jelenti, hogy már itt már az Isten leereszkedett és helyet adott a világnak. A világnak, teremtésnek, az egész fogalomnak van valami. Mert az Isten maga az őszintjén nincs semmi rajta kívül. Ezért az első szint az átó. Te! Nincs név. Te! A következő szint az Istennek a négy betűs neve, ami régen az imakönyvekben és még akár biblia kiadásokban az Isten négy betűs nevet két jút betűvel jelezték. Az Isten négy betűs nevében nincs két jút. Van jút, hej, aztán egy váv, és megint egy hely. Akkor miért két jút? Ennek ilyen több magyarázata van. Az egyik magyarázat azt úgy is lehet mondani, hogy írva van Jutke Vavke. Ez nem étünk ki, hanem is inkább Adonájt. A Jutke Vavke-nek az első betűje, ez egy Jut, és egy Svá alatta J. Adonájnak az utolsó betűje, az egy Jut, és ott pedig egy Kamat van. Akkor itt láttunk egy Jut és egy Kamat alatta. Mi azt jelenti, az Isten neve, hogy le van írva, és hogy ki van étve, ebből az első és utolsó betűt le van írva, de valójában ez azért, ez van, ez csak egy magyarázat. Valójában nem azért, mert spórolni akartak helyet, hanem azt mondták, mi van akkor, az imakönyv nem lesz, vagy a Biblia nem lesz úgy tartva, hogy illik egy szent könyvnek. Mit tudom én, a földre leesik, vagy ki tudja, még ennél rosszabb is, hogy valaki véletlenül kidobja a szemétbe, ne legyen benne Isten neve. Ezért egy jelzést teszünk helyette. És ezért van ott. Pláne, amikor minden imakönyv az írásban másoltak át, nem, hogy kiírja az Isten nevét, és utána aztán talán még leesik a földre, vagy még ennél rosszabb, ezért inkább így lett írva az Isten neve. Ma már egyre kevésbé van ez, inkább ma már imakönyvet és Bibliákat inkább Isten nevével kiírva, négybetűs neve van kiírva, úgy jelentenek meg. Szóval, az első szint, az Atta, az Te. Még az a szint az Istenek, mert nincs is neve még. Aztán a következő szint az Istenek a négybetűs neve, ami a legmagasabb szintnek számít. Ez az első szint, miután már van neve, akkor négybetűs neve van. De ez még az Isten, ezen a szinten az Isten még nem kapcsolódik az emberhez. Már van neve, de távol van az embertől. A következő szint az örökké való Istenünk. Itt már az Isten leereszkedett olyan szinten, hogy már az ember úgy érzi, hogy közvetlen kapcsolata van hozzá. És azt a Melech HaOlam a világ úra. Aztán nem csak az ember, a zsidóhoz van kapcsolata az Istennel, hanem már az egész világ. Azt jelenti, Atta, Te, egyen lejjebb, Hashem, örökkévaló, egyen lejjebb, Elokeinu, Istenünk, egyen lejjebb a világ úra. Mit jelent lejjebb? Lejjebb az Isten szempontjából, mi szempontjából közelebb és közelebb és közelebb. Most, ha ez így van, akkor mit jelent az első szó, Baruch áldat? Hogy kapcsolódik az áldat szó, a Baruch szót, ezek az egész folyamathoz? Azt mondja a haszidizmus, a Baruch szónak van még egy jelentősége. Baruch az azt is jelenti, hogy leereszkedés. Azáltal, hogy a zsidó egy mitzvát tesz a világba, azáltal a zsidó Istenhez fordul és mond egy imát, egy áldást. Azáltal az Isten még jobban leereszkedik. Egy új fény jön a világba. Mert ez az egész cél az egész teremtésnek, hogy az ember forduljon Istenhez, és ebből a világból csináljon az Istennek lakhelye. Alakítson át ezt a világot szentnek. Az Isten azt látja, hogy tényleg működik, akkor egy újabb fény jön a világba. Erre azt mondja Istennek, Baruch! Leereszkedés történjen! Atta, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam. És ez minden egyes minden egyes áldásban benne van. Most ezután csak csodálkozni lehet azon, hogy vagyunk mi képesek ilyen gyorsan mondani. Baruch HaTunuk, Melech HaOlam! Amikor egy ilyen óriási folyamat történik, ahelyett ez Baruch Ato, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, és az emberek egy másodpercnyi gondolatot még mondja, mit mond itt? És aztán az Isten megszentelt minket, és mi a következő itt a konkrét áldás, hogy öntsünk le a kezünket. Azért mondom, hogy a pontosabb kifejezés, a leöntsünk a kezünket, és nem, hogy kezet mosunk. Kezet mosunk, az ember egy kicsit arra gondol, hogy ha valami piszkos, akkor le kell mosni, pláne, még szappan is van, még tisztább lesz. De természetesen nem erről van szó itt. Nem arról van szó, hogy az ember alvás közben, mit tudom én, sáros lett a keze, hanem itt mégis le kell önteni a kezünket. Ugyanígy, mint kenyerelés előtt. Nem szoktunk mondani kézmosás, de miből áll a kézmosás? Leöntünk a kezünket. Szó szerint, hogy néz ki a kézleöntés itt a felkelés után? A kézleöntés úgy néz ki, hogy az ember a vizet felemeli jobb kezében, átteszi a bal kezében, és leönti egyszer a jobb kezét. Aztán átteszi a jobb kezében, és leönti egyszer bal kezét. És ide háromszor. Azt így felváltva, háromszor önti le jobb kezet és bal kezet. Csak azért fontos ez hangsúlyozni, mert a kenyerelés előtt nem úgy megy. Kenyerelés előtt felemelünk a vizet jobb kezünkbe, átteszünk a bal kezünkbe, és háromszor öntünk le a jobb kezünket, és aztán megint háromszor öntünk le a bal kezünket. A itt az oda vissza történik.
Miért van a különbség a kenyerevés?
A kenyerevés az egy másik jellegű kézmosás, mint itt. Itt ez a kézmosás ránk vonatkozik, a kenyerevés ez a teljesen más ok miatt, ami miatt mosunk kezünket, ez majd máskor még visszatérünk ehhez. Most, miért kell kezed mosni? Felkeltünk. Azt mondtuk, hogy nem kezet kell mosni, hanem kezet kell leönteni. Leönteni, abban az is van, hogy nem úgy, hogy kinyitunk a csapat és alatt teszünk a kezünket, akkor nem öntetünk le a kezünket, hanem vizes lett a kezünk. Leönteni azt jelenti, hogy az ember az ő erejével, vagy valaki már egy ember leönti az ő kezét. Miért kell leönteni a kezünket? Erre két magyarázat van. Egyik magyarázat úgy szól, hogy mivel, ahogy említettem előbb, olvaskor olyannak számít, mint a bizonyos szempont, mint a halál, akkor ha újra életre kelünk, akkor le kell öblíteni, le kell mosni magunkval a halálnak a szentségtelenségét. Egyébként miért szentségtelen a halál? Az ember halálban már nem képes micvát tenni. Ugye a zsidóság az élet. Az élet az egyik legfontosabb kompetense kompontons. No, hazavaló a zsidóság az az élet. Az ember tudja micvát. Az ember tudja micvát tenni. Ha halálban nincs micva, akkor ez maga a szentségtelenségnek a forrása. Ezért kell, amikor felkelünk, a kezünket leönteni. Ezért azt írja a Zohar, a Kabbalának az alapkönyve, hogy nem is szabad letenni a lábunkat az ágyról kézleöntés előtt. Suhan Árok szerint elég, ha oda mennénk a csaphoz, és ott vennék a kezünkbe a vizet leönteni. De a Zohar azt írja, és ezt a Suhan Árok ezt is idézi, hogy nem szabad a lábunkat letenni az ágyról, és már az ágynál leönteni a kezünket. És előtte semmit nem veszünk a kezünkbe, semmit. Az első dolog leönteni, lemosni magunkból a szentségtelenséget. Ez az egyik magyarázat. A másik magyarázat, hogy ugyanúgy, hogy a szentélyben a kohanitak, mielőtt bementek a szentély szolgálatot végezni, akkor szükség volt leönteni kezüket és lábukat. Ennek megfelelően párhuzamos az, hogy mi is felkelünk reggel, egyértelmű, hogy felkelés azt jelenti, hogy kezdődik egy nap az Isten szolgálatára. Ez ekkor kell úgy kezdeni a napot, leöntünk a kezünket. Következő dolog. Nézzünk meg a következő áldás, ami szinte van minden nap reggel, miul a kéz leöntésre mondandó áldás után jön ez az áldás. Ez az úgynevezett Asher Yatzar áldás. Csodálatos szöveg. Tessék. Igen. Az.
Áldott vagy te, örök Istenünk, világura, ki észszerűen alkotván meg az embert, üregekkel és nyílásokkal látta el. Nyilvánvaló és tudott dolog fenséges trónod előtt, hogyha ezek közül bármelyik feleslegesen kinyílna vagy elzáródna, nem tudnánk létezni és eléd járulni. Áldott vagy te örökkévaló, ki minden élőlény orvosa, kinek csodásak a művei.
Ugye két leöntés után kezdünk itt különböző dolgokra mondani áldást. Itt a legalapvető dolgokra fogunk mondani áldást. Ugye felkelünk, újra magunkhoz térünk, akkor most kezdünk megköszönni az Isten a leglegcsodálatosabb dolgokra, ami maga az életet, ami az élet. És az első dolog az, amit most mondjuk, hogy hálát adunk az öröke vannak, hogy milyen csodálatos ez a test, hogy működik, és ez egyébként mindig valahányszor megyünk melegénységre, mindig elmondunk ezt az áldást, és mindig újra és újra élvezünk ennek hatását, és azt mondjuk, milyen különleges, milyen különleges ez a test, és mind az Isten teremtette. Van egy olyan midrás, amit a Huma azt mondja, nézzünk meg egy nagy, nem egy zsák, inkább egy ilyen, no, régen szokott lenni, egy ilyen bőrből való
tömlő.
Azt mondja, abban a percben, ahol csak egy kis lyuk van benne, kimegy az egész levegő, és vége van az egésznek. Azt mondja, az ember fel van fújva, több lyuk van benne, és nézd csak meg, így csodálatos, így képes működni. Ha nem lenne ezek a lyukok, akkor már nem is lenne képes működni. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos áldás, és ezek is azok az áldások között tartozik, amit az ember itt átfut rajta, akár reggel, akár napközben, miért? Mert annyiszor mondjuk azt, az ember már nem áll meg egy másodperce elgondolkodni, mi itt a különleges, milyen különleges ez az áldás, ez a egyik legfontosabb dolog az ember életében, de minden reggel ezzel kezdünk a napot, hogy megköszöntünk ezt. Ugye azt mondtam már előbb, hogy felkelés, felöltözés, aztán vécére megyünk, megint leöntünk a kezünket, és aztán mondunk el az áldásokat. Ami azt jelenti, hogy az áldás ez nem csak egy általános, hanem már ma reggel is élveztünk azt, hogy tudtunk könnyebbülni. És ezt mondok a Asher Yatzar áldás. Kint láttam, amikor kint voltam New Yorkban, és Izraelben is, láttam, hogy ingyen lehet kapni ilyen Asher Yatzar tábla, ilyen nagyon szép ilyen, mit tudom, műanyagra van nyomtatva, és a szöveg alatt van fordítás, és azt mondja, ez ingyen lehet, annyi csak tegy ki a mosdó mellett, hogy úgy, ezt az ember elmondja, hogy az állás, akkor kicsit oda fog figyelni a tartalmára is. Mert az a szöveg, amit az ember elmond a zsinagógában, akkor a zsinagógának van egy bizonyos légkörre, ami hat rá, az ember kicsit jobban odafigyel. De az, amit az ember állandóan mond el az Asher Yatzar, ez kicsit nehézebb, hogy mindig az ember megálljon a percre. Most álljunk meg is, mondjuk el, áhítottal ez az áldás. Egyszer hallottam, hogy ugye a múlt század elején ugye nagy volt a harc a két tábor között. Egyik oldalra a jesiva és rabinikus tábor, és a másik oldalra a felvilágosodás, a zsidó felvilágosodás, ami gunnal volt tele, és lenézte az egész jesiva rendszer, hogy csak Bibliát tanulunk, csak zsidó jogot, csak zsidó filozófiát, csak a Talmudot, csak, és nem, mit tudom én, ógörög nyelvet, vagy mit tudom én, az ami a valódi tudomány. És állandóan voltak ilyen különböző kiadványok, különböző folyóiratok voltak, nagyon ilyen véres lehet mondani antiszemita cikkeket, ugye idézőjelve jelentek meg. Az egyik cikkben az volt, azt mondja, mi az a jösíva? Mit produkálnak ezek a jösíva bóharik, a jösíva tanulók? Az, hogy naponta négyszer mondanak Asher Jócárt. Ez nem jár neki semmiféle kitüntetés. Ugye, mert a tanulása semmi, képesek mondani Asher Jócárt. So what? És erre, mikor megjelent ez a cikk, akkor egyik, nem emlékszem névre, akkor elhasztak ezt a cikket, de egyik jösíva vezetőhez, azt mondja, négyszer mondani Asher Jócárt, milyen gyönyörű szép, milyen különleges. Ha az ember csak megállna, látni, miről szól ez a szöveg, akkor ez nem lenne gúntárgya négyszer elmondani az Asher Jócárt. Természetesen, ha az ember nem veszi figyelembe, hogy a Talmud milyen mély jogi rendszer, stb. Akkor maradjunk az Asher Jócárnál, és milyen szép, és milyen gyönyörű ez. Ugye azért kapta a nevet Asher Jócárt, mert addig az általános szöveg, ami minden áldásban benne van. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, ezzel nem lehetne különböztetni egyik áldást a másiktól. Az első két szó, ami ezután jön, az Asher Jócárt. Ugyanígy a kézmosásra mondandó áldás, az Alne Tilak Yadayim áldás. Miért? Mert az a pár szó, ami eltér a következő. Ezek az áldások, ezeknek mind van neve, azt én szoktak mondani. Elmondtam már az Anetilat Yadayimot? Elmondtam már az Asher Jócárt? Nem mondta, az első két szó, amiben eltér a többi áldástól, akkor az lehet az áldásnak a neve. Ezután jön a következő áldás, ez pedig Elokai Nesom. Laci, mondjál, olvasod ezt a következő áldást. 8. oldalon az utolsó áldás.
Istenem a lélek, melyet belém tehetél tiszta, te teremtetted, te alkottad, te lehelted belém, te tartod meg bennem, és nem fogod egyszer elvenni tőlem, hogy visszaad az idők végén. Ha még a lélek bennem van, hálát adok neked, örökkévaló Istenem, őseim Istene, minden történés kútfeje, minden lélek ura, áldott vagy te örökkévaló, ki az élettelen testekbe visszaadja a lelket.
Ami rögtön látható, egy érdekes dolog, hogy nem kezdődik Baruch ata Hashem, ez az áldás. Nem kezdődik áldott vagy te örökkévaló Istenünk. Hogy ez az áldás, ami nem kezdődik ilyesmivel? Erre az a válasz, hogy ez az áldás kapcsolódik az előzőhez. Szóval két áldás egymás mellett mondunk el, két hosszabb áldás, akkor a második áldás nem kell kezdeni a áldott vagy szerekvali Istenünkkel, mert az előző áldás végén már benne volt. Erre csak az áldás végén benne van áldott vagy szerekvali Isten. Ugye, mert az Asher Jócárt és Elokein Neshamot az egymás után kell elmondani, és ezért nem kell külön kezdeni, áldása. Most rögtön az ellen van egy nagyon fontos dolog. Ugye miről szól ez az áldás? Megint, amit már elmondtunk tömör szavakban, a Maide Ániban, a köszönöm neked szövegben, amikor felébredtünk, most egy kicsit részletesebben fejtünk ezt ki, és itt természetesen, mivel már leöntettünk a kezünket, akkor itt már Isten neve benne van az áldásban. A kezünk már tisztának számít, rituálisan tiszta, akkor természetesen itt már lehet mondani az Isten nevét. És rögtön az első dolog. Istenem, a lélek, melyet belém leheltél, tiszta. Ugye ez egy alapelv a zsidó vallásban, hogy az ember lelke nem bűnös. Születésekor nem bűnös. Az ember, amikor jön a világra, akkor teljesen tiszta lelke, teljesen tiszta. Ugye, mert ha az ember bűnös lenne, annélkül, hogy ő követte el azt a vétket, akkor nincs értelme parancsolni neki, elvárni tőle elnézést. Én felelős vagyok olyasmiért, amit nem tettem, akkor nincs felelősség. Ha olyasmire is vagyok felelős, amit nem tettem, akkor teljesen mindent mit teszek és mit nem teszem. Isten majd eldönt, mire vagyok én felelős, és azt kell javítani. Javítani olyasmit, amit nem rontottam el. És erre azt mondjuk, nem, az ember, amikor született, nullán áll a számla. Semmit nem kell elszámolni, semmit. Innentől kezdve mi lesz a számlán írva, attól függ. Vagy haszon lesz odaírva, vagy az ember csak adósságot szed össze. De mindenképpen nullával kezdődik, az ember nem tudja azt mondani, én eleve mínusszal indultam. Senki nem indult mínusszal. Jó, csak ha már ezt említem, zárójelben kell mondani, annivel mégis indulhat az ember bizonyos szempontból mínusszal, hogy olyan gyengeségei vannak neki, hogy ő nem képes lemondani ilyen és olyan csábításról. Hát úgy érzi, hogy az erős. De ez se valódi mínusz, mert a zsidóság azt tanítja minket, hogy minden gyengeség mellett az Isten megadja nekünk a lelki erőnket ehhez. És erre az van írva. Az az ember, akinek nincs meg az a gyengesége, mit tudom, a nem kóser ételhez, neki nincs is biztosítva ez a plusz lelki erő, tudjon ennek ellenállni. Ez eleve nem érdekli őt. Az az ember, aki az Isten úgy teremtette meg, hogy bizonyos gyengesége ilyen és olyasmihez, akkor plusz lelki erőt biztosít neki, hogy tudjon ezt ennek ellenállni. Természetesen ezt kézbe kell vennie magát, és lépni. Igen, erre van neki plusz lelki erő. Amit a másik embernek nincs meg, mert eleve nem érdekli. Nem érdekli. De mindenképpen ezért mondom, mindenki nem mínuszal indul, hanem nullával indul, és nem az a cél, hogy az ember az élete vége szinte nullán álljon, és ne legyen hiány. Az is valami, ha nullán áll, és nem hiány, akkor semmit nem ért az életében. A cél az, hogy minél idézőjelben minél gazdagabb legyen. Lássunk, hogy milyen bankszámlával hagyja el a világot, a sok-sok millió, sok-sok milliárd micva van a számlán. Ez az első mondat, amit a lelket, amit mert belém leheltel tiszta. Most igazság az, amikor azt mondjuk a tiszta, nem csak azt jelenti, hogy nulla, még ennél sokkal többet. Tiszta azt jelenti, hogy nem semleges. Azt jelenti, hogy eleve be van építve. Hajlik a szent felé. Az eleve tiszta, tahor, az nem semleges. Ez nagyon fontos, azt jelenti, hogy az Isten, a lelkünk az írva van a Tániában, a második fejezetben, mindenkinek a lelke, nefes és én is viszont helleg elő kámi mál mámes. Az, mint ha Istenségnek egy része tette be minden emberben, minden zsidóban. Ez nem egy semleges. Be van építve bennünk, kiben mennyire be van építve az a hajlam a rossz felé, engedni a csábításnak, ez eltér. De minden zsidóban be van építve. Egy pinteleid, azt jelenti az, hogy ő fogékon legyen a szentre, a szellemire. Minden emberben benne van az, egy hajlam, jót tenni, segíteni másoknak. Jó, csak valamikor a rossz szíve erősebb ennél, és legyőzi az a természetes érzés, hogy segíteni kell a másiknak. De minden emberben van építve, ami azt jelenti, nem nulla, nem nullásan indul az ember. Az ember már egy előleget kapott, amivel tudjon indulni. És erre azt mondjuk, te teremtetted, te alkottad, te lehelted belém. Lehelted belém, ez egy nagyon fontos mondat, mert ez mutatja, milyen különleges az ember lelke. Teremtéskor azt olvasunk, és mondta Isten, hogy legyen világosság, és lehet, hogy van a magyar fordás, lőn, és lehet. Azt mondta az Isten, legyen nap és hold, fény, és minden más. De nem azt mondta Isten, hogy legyen ember, azon Isten, az Isten megformálta. Nem, és azt mondta, és le, A jipach, a apav, nisma szám, és belehelt benne a életet. Mi a különbség a mondani és belehelt, fújni, óriási a különbség. Erre azt mondja a Zohar, mand nafach, ha valaki fúj, mitoché nafach. Azt jelenti, hogy mélyen a belsejéből fúj. Hol lehet ezt látni? Az ember képes beszélni reggeltől estig megállás nélkül. Ugye, apró megszakítások, a maximum egy cigaretta, vagy egy kávé, de utána megállás nélkül képes órákon keresztül beszélni. Az ember nem képes fújni többet, mint fél perc, egy perc, és aztán jó sokat kell pihenni, tudjon újra fújni. Miért? Pedig amíg az ember beszél, szintén levegő jön ki belőle. Ugye ez a hang az lényegében levegő, ami alkatja a hangot. Akkor mi a különbség levegő és levegő között? Ez egy ilyen külső levegő, amivel az ember beszél, amikor fúj, akkor a belsejéből fújja ki. Amikor az Isten mondtad legyen, azt jelenti, hogy nagyon alacsony szint az a kapcsolat az Isten és a megteremtett dolog között, az elég gyenge. Az Istenből jött ki, ez nem magától lett, a világ az teremtve lett, de a kapcsolata az nagyon, nagyon gyenge. De azt mondja, az Isten alig odafigyelt, amikor megcsináltam, mert nem igazán érdekelte. Azt jelenti, hogy nem nincs ő benne olyan mélyen. Amikor az ember teremtette, akkor bele fújta, lehelte benne az életet. Azt jelenti, hogy arra mutat, hogy milyen közeli a kapcsolat. Azt jelenti, az ember lelke, hogy mondtam előbb, idéztem a Tanyát, az istenségnek egy része. Ez mutatja, hogy milyen különlegesen. Az ember azt mondja, felkeltem reggel, és mi a feladata a mai napon? Ó, az Isten visszaadta nekem a lelkemet. És a lelkemet, ez nem bármit jelent. Húha, az Isten belém fektetett egy nagyon óriási dolog. Óriási előleget adad nekem. És mire ad ezt az óriási előleget? Hogy tudjak, csak azért, hogy tudjak pénzt keresni, és elmenni moziba. Jó, moziba ez nagyon szép dolog, de csak azért. Ezért volt az Istennek olyan fontos ilyen szinten megteremteni engem. Nem, az Isten megteremtett engem, mert valami cél van. Hát, ha cél van, akkor az oda kell figyelni egy kicsit. A haszidizmus a kabala alapján még itt egy nagyon mély dolgot lát itt. Ugye említettünk már előbb ezt az leereszkedés. Ugye az leereszkedés, valahányszor fogunk használni ezt a kifejezést, leereszkedés, természetesen nem jelenti az, hogy 10 méter magas, 8 méter magas, 6 méter magas. Leereszkedés szellemi szinten. Ez ember magából is látja, amikor az ember egyszer csak leül, pihen egyet, és gondolkodik, szerint ő nem kapcsolódik semmihez. Most az ember saját magával van. Aztán valahogy egy gondolat előjön benne, hogy talán érdemes ezt tenni. Aztán ez a gondolat kicsit még jobban kifejlődik, és azt az ember már kezd gondolni, tényleg lépni, és menni, és azt az ember felkel, és megy, és kezébe vesz a szerszámot, és teszi. Ami azt jelenti, hogy leereszkedés volt, attól az állapottól kezdve, amikor az ember itt egyedül magával volt, és ahogy leereszkedett, azt jelenti, hogy kapcsolódott egy másik dolghoz, nem saját magával. Most annál százszor inkább, hogy az Isten leereszkedik, és kapcsolódik a világhoz. Az Istennek a szintje jóval magasabb, mint az egész világ. Mi van az a kifejezés a haszidizmusban? A legutolsó dolgot, amit lehet mondani az Istennek, hogy megteremtette a világot. Ez már még az ember már szerszám van a kezében, és cselekszik. De fölötte rengeteg szint van, még mielőtt az Isten még olyan szinthez jut el, hogy képes világot teremteni. Szóval leereszkedés ez mindig azt jelenti, hogy maga a valódi, legtisztább szellemi szint indul, és ahogy azt mondja, jó, kapcsolódik ez a világhoz. Most, a kabbala azt mondja, hogy négy általános világ van. Négy világ azt jelenti, hogy mennyire szellemi, és mennyire egyértelmű ezekben a szintekben a kapcsolódás az Istenhez. Van az Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Ezek a szintek itt is megvannak. Ebben az áldásban. Istenem, a lélek, melyet belém leheltel tiszta. Tiszta azt jelenti, hogy ez a legeredeti állapotban. Az Atzilut. Te teremtetted. Héberül, Ata, Brata. Melyik a második szint? A négyből, a négy világ? Bria. Te egy az egyre. Te alkotod. Héberül, Ata, Jecárta. Jecíra. És az utolsó, te leheltem bellem, az már meg kapcsolódik az emberbe. Ez a negyedik szint. Ata, ne fachta, bíra, ez már kapcsolódik a szint. Ez azt mondja az ember, Isten, ezt az én lelkemet négy szinten keresztül átvittett, és megérkezett hazám. Mi a külön? Miért kell említeni az előző négy szintet? Mert amíg az ember lelke az van írva, az nem olyan, mint az egész világ. Az egész világ a lényegében átmegy ezen az leereszkedésen. Ugye másképpen az Isten nem. Az Isten úgy, amikor teremt valamit, akkor azt jelenti, hogy leereszkedik és megalkatja. Az ember lelke, mint azt mondanak, csak átment a négy szinten, de valamennyire megmaradt az eredeti szinten. Ami azt jelenti, nem csak a negyedik szint van bennünk, az Isten megadta nekünk, mintha mind a négy szintet megadta nekünk. Ugyan belehelte bennünk a legmagasabb szintet is. De átment a négy szinten, de nem változott igazán meg a négy szinten. És mit jelent az Isten, és te fogod, te tartod meg bennem. Vagy héberül, szó szerinti fordítás, te őrized bennem. Az ember lelke, mivel olyan szent, rosszul érzi magát itt. Azt mondja, nekem semmi közöm ehhez az anyagi, fizikai világhoz. Ezek a testi dolgok, az nekem semmi közöm ehhez. Az ember lelke kifele akar menni. Nem, ez nem az én természetes helyem. De az Isten azt mondja, nem, legyél ott, és tegyél valamit értem. Ezért vagy te itt. Az Isten őrzi az ember lelket, hogy maradjon ott, és ne hagyjon őt el. Az van írva, hogy miért van az, hogy imában van egy bizonyos hajlongás. Mert az van írva, ez olyan, mint a gyertyának a tüze, mint ha elhagyni akarja a kanócat. Az ember lelke szinte, pláne ima közben, tanulás közben, mikor érzi a szentséget, azt mondja, hogy ez a valódi, miért kell nekem itt lennem a testemben. És mint el akarja, ezért van a hajlongás. Természetesen sokszor lehet látni az emberek, ha csak így mondanak az ima, és azt lehet hinni, hogy szobarról van szó. Általában tényleg, meg így látunk, hogy tényleg az ember nincs élet. Élettelen ez az ima. Voltak olyan szádikok, ahol olyan különleges volt, hogy nem mutatták ki, hogy mi folyik most a lelkünkben. Ez egy mondani, egy különleges szint. Általában, ha valami van a lelkünkben, akkor az ember nem képes csak így, az ember ideges, akkor sokszor mit tudom, így jön, megy, oda-vissza. Miért nem tud lejönni? De van a lelkében történnek dolgok most. Ha imában, az ember lelkében, a lelket kicsit át fogja érezni, egy picit csak az imát, akkor már nem lesz képes itt megfogyott szoborként mondani a szöveget. Van a történet az egyik Hasid rebéről, azt mesélnek, hogy neki volt egy őr, hogy mindig, amikor mondta smát, akkor mit tudom én, várt egy kicsit, és akkor ébresztette. Mert félt attól, hogy a smában, amikor el fogja mondani, hogy hagyja az Izraelt, akkor a lelke olyan magas szintet fog elérni, hogy csak el fogja hagyni a testet. És ez az őr nap mint nap, vagy ő felváltan, mindenképpen őrizték a rebét. ekkor az egyszerre azt történt, hogy az őr elkésett, a Rebbe belekezdett a smában, és a lelke tényleg el is hagyta. Ezt csak nem volt képes benne maradni a testében. A Kabbala szerint mi történt Nadab és Abihuval? Áron főpapnak a két gyerekével. Idegen tűzet vittek be a szentén. Mit jelent az idegen tűz? Hát nem bálványimádásról van szó, vagy ilyen. Mi az idegen tűz? A Kabbala szerint idegen tűz, mert nem ez a zsidóság célja, hogy az ember jusson el olyan szinthez, olyan tűz, ami már felemészti az életet. A cél az, az ember tényleg emelkedjen, és aztán ebben a nagy emelkedésben jöjjön vissza, azt mondja, nekem célom van. Ha nekem olyan erős a vágyam az Isten felé, akkor ezzel vissza kell jönni, Isten akaratát teljesíteni. Mert az ember nem képes visszajönni, azt mondja, én azt akarom, ami jobb nekem. De az ember igazán ragaszkodik az Istenhez, akkor azt mondja, ha Isten, ez a te akaratod, én itt maradok. Mert nem magamat keresem ott, én téged keresem. Ha te neked az a célod, és az akaratod, én itt legyek a világban, és mit látod, akarok, akkor... Szóval egyik oldal azt mondja, nagyon fontos, hogy az emberben legyen ez az emelkedés, egy bizonyos szintig, és aztán azt mondja az ember, elértem egy bizonyos szintet, és megértem, és megéreztem az istenséget, akkor ezzel az érzésre vissza kell jönni, és az ima után még jobban, még nagyobb élettel a micvákat teljesíteni. És természetesen azáltal az ember micvákat teljesít, akkor először a saját magát, a testét, szenté alakul, szentebb, mert azon a kézzel, amit az ember ráköti a tfilin, arra a félre, az ember ráteszi a félre való tfilin, abban a szájban, az ember tórát tanul, és mit is, és imádnod. Azzal a kézzel, amit az ember adokozik, azzal minden testrészed, amivel az ember micvát tesz, akkor a szented. És ezen keresztül nem csak ő szentem, hanem a világ is szentem. Abban a szobában, ahol micvát végeztek. Abban azzal a tárgyal, amivel a micvát végeztek. És ez az egész célja, az Isten leereszkedés bennünk adta a lelkünket. És ezt mi megköszönjük az Isten, hogy visszakaptuk a lelkünket, azután ott felkeltünk, és ebben egyben van egy útra való, egy üzenet az egész napnak. Ez volt a 8. oldal a Sáma limájában, a zsidó imakönyvben, hogy ébredést, a majd ánit tanultunk, illetve a további két további három dolog. A kézleöntés áldása, hogy kapcsolódik ide, az Asher Yotzar, és a Kai Neshama. Direkt használom a héber neveket, hogy kicsit ismerjünk meg ezeket. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.